ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön, az ige szavaival, kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, és Jézus Krisztustól, az ő egyszülött fiától, ami Urunktól. Fennállva is énekkel is kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 489. dicséret első versét énekeljük, mely így kezdődik: örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből.
Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Egy sugárt küldj ránk tele, kék új napra ébredünk föl.
Foglaljunk helyet, úgy folytassuk tovább Istenünk magasztalását, elismerve, hogy Jézus, vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. A 294. dicséretünk kezdődik így, melyet énekeljünk valamennyi versével. Learn. Így a helyünkön ülve maradva hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogy az szól hozzánk.
Pál apostol rómaiakhoz írott levele 8. fejezetének első 17 verséből. Így szól hozzánk Isten igéje. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, mikor bűnért való áldozatként tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaira. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség, hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert Isten törvényének nem engedelmeskedik, és nem is tud engedelmeskedni. Mert akik test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a lélek élet az igazság miatt. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha a test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek, és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk.
Amen. Gyertek fennállva, válaszoljunk Istennek imádságban. Istenünk, köszönjük neked, hogy te szólsz hozzánk ma is, most is. És köszönjük azoknak a szívét, életét, akik már az énekíróval együtt vallhatják, hogy választ adni kész vagyok neked. Köszönjük azokat is, akik úgy jöttek, hogy tőled várnak még válaszokat a kérdéseikre. És Urunk, köszönjük neked, hogy akárhogy is jöttünk be ide, mehetünk ki innen úgy, azzal a bizalommal, azzal az erővel, azzal a szeretettel, azzal a meggyőződéses tudással, hogy megváltunk van, hogy mennyei atyánk van, hogy Istenünk van benned. Köszönjük, hogy a lélek által imádkozhatunk, és köszönjük, hogy a lelkedet kérhetjük, akit bár nem látunk, de érezhetjük és tapasztalhatjuk a munkáját, a te csodádat. Könyörgünk, hogy a mai legyen annak alkalmává, amikor te csodát teszel, amikor te újjászülsz életeket a benned való hitáltal, kegyelemből, amikor te megújítasz életeket, és megerősíted őket Jézus Krisztus ismeretében, a te az örök élet ismeretében. Urunk, kérünk, hogy a te nevedért légy jelen itt, és munkálkodj hatalmasan a te dicsőségedre. Amen. Isten igéjét János evangéliumának 3. fejezetéből olvasom, ahol az újjászületésről beszélget a fejezet elején Jézus egy vallás tanítóval, azok kedvéért mondom, akik még nem lettek volna itt, bár örülök az ismerős arcoknak. És a 17. verstől a 21. versig tartó szakasz ennek a résznek a lezárása. Most innen szólít meg minket Isten igéje, Jézus Krisztus mondataiból. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy lenne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánvalóvá legyen cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Amen. Foglaljatok helyet, testvéreim. Kedves igehallgató gyülekezet, szeretett testvéreim, Isten emberi testben elküldte, helyettünk halálba adta a fiát. Az ősi szövegben nyelvtanilag még hangsúlyosabb, hogy ez egy egyszeri, de egy életre szóló jelentőségű esemény. De mit jelent ez Isten szerint, és mit jelent ez nekünk, hogy elküldte és a halálba adta a fiát értünk? Isten szerint azt jelenti, hogy nem ítéli el a világot, nem ír le, nem bélyegez meg, nem utasít el, nem akar, itt aláhúznám az akart, nem akar megbüntetni senkit. De ott van bennünk, akárcsak ha az elmúlt napokra, hetekre gondolok, akkor reménykedni kezdek, mert látom, amiről itt beszélek hétről hétre, hogy ott van az emberekben az a feszültség, hogy valakinek meg kell fizetni azért a sok rosszért. Amit velem tettek, amit másokkal tettek, vagy, és általában erre szokott a legkevésbé a figyelmünk koncentrálódni, vagy amit én tettem másokkal. De van, akit lehet, hogy ez bánt leginkább. Akár az itt ülők közül is. Tehát van egy igazságérzetünk, ugye? Már csak a lelki ismeretünk is. A kulturális, társadalmi hátterünk is diktál nekünk egyfajta igazságérzetet. És azt mondjuk, hogy nem menthet fel Isten senkit, aki bűnös. Nem mentheti fel csak úgy. Mindenkinek adja azt, követeljük, amit érdemel. Teljesen jogos kérés, ez az igazságosság ugyanis. Mindenki azt kapja, amit megérdemel. A jó a jót, a rossz meg, ahogy a népmesében is, elnyeri a méltó büntetését, ugye? A Biblia válasza erre a jogos igényünkre ugyanakkor megrendítő. Mert azt mondja, hogy ha mindenki azt kapná, amit érdemelne, akkor senki nem lenne a mennyországban. Mert Istennél nem kis bűn van, meg nagy bűn, mint nálunk embereknél, hanem nála, és ez az, ami az Isten ismeret hiányából fakad, amikor azt hiszük, hogy Isten is úgy ítél, mint mi, hogy hát van kis bűn, meg van nagyobb bűn. Az én bűnöm a kis bűn, a második bűn az a nagyobb bűn, vagy az a nagy bűn. Isten szerint viszont minden bűn halálos bűn, mert mindegyik annak a tünete, hogy bizalmatlanok, engedetlenek és hálátlanok vagyunk vele szemben. Fiataloknál ezt úgy szoktam mondani, és tudom, hogy már itt is elhangzott, de engedjenek meg ennyi ismétlést a testvérek, van, aki meg lehet, hogy nem hallotta, ő neki meg még hasznos is lehet talán, hogy ez olyan, mint amikor mindenki átesett a Covidon, ugye? Vagy majdnem mindenki. Aki nem tesztelt, az nem tudja, hogy átesett. De tudjátok, testvérek, senki se ugyanúgy esett át rajta. Vagy voltak egyezések, de mindenki más tünetekben jött ki. Van, aki tünetmentes volt. És akkor ez az lelkiképpen, amikor azt mondjuk, hogy hát nekem vannak ilyen kis bűneim. Van kis bűnöcskéim. Az már igazából nem is számít szinte. Van, aki tünetmentes. Vagy annak látszik. De hordozza a kort. Tovább adhatja. Ugye? Van olyan, aki lázas, van olyan, aki ágynak esik, van olyan, akinek összeomlik a tüdeje, a keringése, van olyan, aki a szövődményeket szenvedi, és még sorolhatnám, ugye? Mindenki más jön ki, máshogy jön ki, más tünetekkel jön ki, ugyanaz a betegség. Na, a Biblia ezért betegségként is írja le a bűnös állapotot, és azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy te milyen jó embernek tartod magad, meg milyen jó embernek tart a másik. Ez egy kór, amiben itt a földön az Istentől elszakadt ember igenis szenved születésétől kezdve. De van megoldás. De van gyógyulás. És úgy, ahogy mindent megtettél, meg megteszel, hogy a fizikai, biológiai betegségeidet kezeld, úgy ki kellene gyógyulni a lelki betegségből is. Úgy is megfogalmaztuk ezt, és azt mondja Jézus, hogy szükséges nektek újonnan születnetek. Mert ha nem születtek újjá, mert ha nem változtok meg, ha nem gyógyultok ki, most mondjuk így, akkor nem mehettek be az Isten országába. A betegről nem lehet azt mondani, hogy egészséges, de az egészségesről sem mondjuk azt, hogy beteg. És Isten pont ezért tisztázza Nikodémussal, ezzel a vallási vezetővel, ezzel kezdi a beszélgetést, láttuk ugye. Szükséges nektek újjászületnetek. Miről akarsz Istennel beszélni? Isten nem azért teszi félre, mert nem törődik veled, hanem azt mondja, hogy pont azért, mert törődök veled, először a problémának a gyökerét szeretném kezelni, és majd ráadásul a többit is hidd el, bízd meg bennem, hogy meg fogod kapni. Azt mondta Jézus, hogy ez úgy történhet meg, hogy egy nagy fordulás áll be az életünkbe. Hogy eddig nem hittünk benne, eddig elmentünk mellette, eléldegéltünk mellette. De egy idő után odafordulunk hozzá, mint olyan emberek, akik rá vagyunk szorulva. Akik a segítségétől függünk, akik kérünk tőle bűnbocsánatot, és akiknek fontos ez a bűnbocsánat. És láthattuk azt is, hogy az Úr Jézusért lehetséges ez a nagy fordulat. Azért, mert az Isten odaadta szeretetből, ez az alapja mindennek, ezt lehet oda tenni elhangzott múltkor minden ígérethez. A Bibliában minden ígéret a tiéd, nem csak egy, amit megkapsz egy igéslapon, hanem tessék olvasni a Bibliát, nem csak az élő ige évében, hanem minden év az élő ige éve. Mindig van lehetőség arra, hogy kinyithasd a Bibliádat, vagy beszerezz egyet, és azt kezd el forgatni, de nem csak így, hanem kinyitni és olvasni. Minden idő alkalmas arra, még egy este is, hogy az Úr Jézus Krisztus bebizonyítsa, hogy ezek az igéim, oltalmazom, ismerem őt, féltőn szeretem, féltékeny vagyok rá, nem akarom, hogy más szeressen. Irgalmazok neki, és mind után, hogyha kételkedsz ezekben, ha nem tudsz mit kezdeni velük, tedd oda hozzá azt a János 3.16 mondatot, ami így kezdődik, mert. Ez az alapja, ez az indoklása mindennek. Az üdvösségnek is. Ezt írja le Pál Timóteusnak. Nagy a kegyesség titka. És aztán beszél végig egy személyről. Lehet, hogy van, aki már itt unja. Remélem nem ezért nem jönnek, hanem fizikai, biológiai betegség akadályozza őket. Mert sokszor erről beszélek, igen, az Úr Jézus Krisztusról. Azért, mert nekem is ő a megoldás, meg hiszem, hogy nektek is ő, tartósan ő. Akkor is ő, ha már egyszer volt az életetekben megoldás. És akármiben is vagy benne, ott az ige, és tedd mellé a másikat is mindig a szívedben hozzáteheted, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ez most folytatódik, ez az ige, mert azt mondja Isten, hogy elítélhetné a világot. De ő ehelyett üdvözíteni akarja. Mi Isten nagyon sokszor az ítélettel párosítjuk. Ha van Isten, akkor büntesse meg azt. Akkor szolgáltasson igazságot nekem végre, a peres ügyemben. Akkor igazoljon engem. Isten meg azt mondja, hogy ő üdvözíteni akar. Miben más ez? Az üdvösség számunkra előnyös, jótékony kapcsolat. Isten és köztünk. Ezt akarja Isten. De ott van az igazság, és Isten igazságos is, amit várunk tőle, azt ő sokkal teljesebben adja, túl is teljesít, mert azt mondja, hogy nem csak őt büntetném meg, meg azt a másikat büntetném meg, akire te kéred, hanem sajnos akkor meg kellene büntesselek téged is. Tényleg ezt akarod? És hát nyilván nem. Senki nem akarja. Belegondoltatok, hogy minden tettünket meg tudjuk magyarázni? Belegondoltatok abba, hogy voltak éppen mindenből jöhetünk ki úgy, hogy nekünk volt igazunk? Ez azért van, mert senki nem akar bűnös lenni. Senki nem akarja magára azt mondani, hogy gonosz voltam, gonosz vagyok. Tehát feszültség van bennünk. A bűnöst kell megbüntetni. Én nem akarom, hogy engem megbüntess. Én nem vagyok bűnös. De ezt a feszültséget milyen jó, hogy Isten feloldotta. Nem nekünk kell feloldani. Isten azzal oldotta fel, hogy hagyta magát, sőt, akarta, hogy istentelen bűnözőként végezzék ki. Mert cserélt velünk ott a kereszten. Ártatlanul betöltötte a törvényt, magára vállalta a bűneink legsúlyosabb következményét, a kárhozatot, az elveszettséget. Hogy rád az legyen igaz, hogy el ne vesszen. Nekünk pedig elkészítette a felmentést, az örök életet ehelyett. Ez volt a nagy csere ott, a kereszten. És most hadd kérdezem egészen személyesen. Mi miatt ítélnek el mások? Mi miatt ítéled el, lehet, hogy te is magad? Nem nyilvánosan, belül. Lehet, hogy neked sem nyilvánosan, hanem feszültségek generálásaként jön elő lehet ez. Mert lehet, hogy nem foglalkoztál még ezzel. Vagy ha igen, akkor hadd kérdezzem így, hogy mi a legféltettebb titkod, amit mindenki előtt szégyelnél? Amit lehet, hogy még az egészen hozzád közel állóknak se mersz elmondani. Mert félsz attól, hogy más emberként tekintenének rád, hogyha tudnák, hogy mit tettél. Még akkor is, hogyha van rá magyarázatod. Lehet, hogy van, ami így a szíved mélyén furdal téged. Hadd mondjam és hadd hirdessem neked most azt, hogy Isten inkább magát ítélte el miatta, csak azért, hogy téged ne keljen. Kapott valaki ítéletet, de az nem te voltál. Kapott ezekért valaki, és az nem te voltál, és nem én voltam. Van felmentés, van kiút, van megoldás éppen ezért. De csak az Isten emberen keresztül, akit Jézus Krisztusnak hívnak. Ő cserélt velünk. Hiszel-e benne? Hiszel-e az érted hozott áldozatában? És most nem kell túl gondolni, meg túl okoskodni. Hiszed, hogy ez igaz? Hogy ő meghalt a te bűneidért Istenként és egyben emberként, vagy sem. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ezen áll vagy bukik az üdvösséged, az újjászületésed, az új Istennel való életed. Azt mondja, hogy aki hisz ő benne, az nem megy az ítéletre. Csak fogadd el, hogy vádolva lettél, megaláztak, megbüntettek, megkínoztak, megöltek a bűneidért. Ez mind megtörtént. Csak éppen nem veled, hanem Krisztusban. Krisztussal. Neked meg mi maradt? Az, hogy az Isten gyönyörködjön benned. Neked az igazságtalan szeretet maradt. Az a kivételezett szeretet, amit úgy irigyelsz lehet mástól, és közben végig a tied volt. Na nem a szülőktől feltétlenül, meg nem te adtad tovább feltétlenül a gyerekeidnek, de van egy, minimum egy jó szülőnk van, ott fönn a mennyben. Az Úristen mondja magáról, hogy én akarok a jó atyátok lenni. És azt mondja, hogy ez az én gyermekem, amikor rád néz, és azt mondja, hogy benne gyönyörködöm. Ezt nem csak Jézusra mondja. Jézus pontosan ezért töltötte be a törvényt, ezt elmondja a keresztelésénél is. Be kell töltenünk a törvényt. És utána rád is mondhatja már az Isten. Ez az én szeretett fiam, az én szeretett gyermekem. Benne gyönyörködöm. Hogy magához fogad az Isten, az azért van, mert valakit már elítélt. Inkább a sajátját ítélte el. Azt szeretné az Isten, hogy örülj. Hogy elégedett és hálás életed legyen. Ugye, amikor mondjuk valamiről, hogy ez egy üdvös dolog. Az hasznos, az jó. Ugye? Arra szoktuk mondani. A szerencsés. És az Isten meg ránk használja. Én azt szeretném, hogyha neked üdvöd lenne. Hogyha te nem úgy élnél ebben a szenvedéssel teli világban, mint aki elítéled magad, meg másokat, hanem aki tudja magáról, hogy felmentettem, és van mentség másoknak is. És ezt képviselnéd. Magad felé is, meg mások felé is. Mit jelent ez nekünk? Ugye azt ígértem, hogy erről is fogok beszélni, és az időnk telik. Az ítélet nem is annyira idegen szó az ősi szövegben, mint gondoljuk, hiszen a krízis szóval van leírva, most magyarosítottam egy kicsit. A krízis szó szerepel itt. Vannak kríziseink, ugye? Mindenki ismeri, nem kell körülírnom a szót, ugye? Hogy mit jelent a krízis. Azt mindenki ismeri. A krízis az ítélet. És nagyon sokszor így használjuk az életünkben a rosszakat. Krízisen megyek át, az feltétlenül csak valami rossz lehet, ugye? De a krízisnek van egy másik értelme és jelentése is, jelentősége, ha tetszik. Nevezetesen az, hogy döntéshelyzet. Ilyenkor az ember átgondolhatja a dolgait, legyen az egy gyászfolyamat, egy temetés, amikor élet és halál küszöbén áll meg egy kicsit, legyen az egy betegség, ami hosszan tart, és nem tudja, hogy milyen lesz a kimenetele, legyen az az idős kornak minden nyavajája, ami emlékezteti arra, hogy mullandó az élete. Az embernek vannak ilyen krízisei, hogy ne említsük azokat, amikor élet-halál helyzetben vagyunk, úgy gondoljuk. Egy munkahelyi válságban, egy párkapcsolati válságban, és még sorolhatnánk hosszan-hosszan. Azt mondjuk, hogy Isten ítél. Miért, Uram, miért velem történik ez? Te még nem sóhajtottál fel így, vagy nem kiáltottál fel így az égre? Miért velem történik? Krízis, ítélet. De krízis, döntéshelyzet is. Itt azt mondja igénk, hogy van lehetőség a megmenekülésre, az elmúlhatatlan jó életre, és ezt az esélyt ez sajnos ki lehet hagyni, és inkább Isten nélkül a magunk erejéből boldogulni. Elrejtőzni Isten és mindenki elől. Mi ez az elrejtőzés? Mi, amikor a sötétben maradok? Számolok az indulataimmal, az ösztöneimmel, a gonoszságommal, de majd én a magam módján kezelem azokat. Na ez a sötétben maradás. Ez az, amitől annyira félünk. Kimondva kimondatlanul. A sötétben maradni. És mégis olyan furcsa az, nem? Hogy Jézus azt mondja, hogy jobban szeretjük a sötétséget, mint a világosságot. Hát hogy? Hát van olyan ember, aki a sötétséget jobban szereti, mint a világosságot. Hát már a gyerek is mire vágyik, az enyémek is mire vágynak. Jaj, fényt kapcsoljunk. Mert a sötét az olyan ijesztő. Hát hogy lehet hozzászokni ennyire ahhoz, ami ijesztő? Azért, mert inkább botorkálunk a magunk ijesztő jelenében, mintsem, hogy valamit, amit nem látunk, az Istenre bíznánk. Inkább azt mondjuk, nyilván nem mondja senki sem, csak mindenki éli, ugye? Inkább teszek két lépést magamtól, és botlok el az első lépés után, mintsem, hogy Isten mondja meg, hogy gyere, jöjjek ki a világosságára. Hát dehogy is. De Jézus azért jött, hogy megváltozzanak ezek a dolgok. Azt mondja, hogy maradhatsz a sötétségben, maradhatsz a kis megszokásaidban, Maradhatsz a kis bekuckózásodban, maradhatsz abban, hogy mindig igazolod magad, és lehet, hogy már mindenkit elüldöztél magad mellől. Maradhatsz abban is, hogy te mindig tudod, hogy mi a jobb. Maradhatsz ebben. Isten nem sajnálja tőled a sötétséget, csak téged sajnál. És azt mondja ma neked, hogy gyere ki a fényre. Azt mondja, hogy ha valaki nem fogadja el, olyan ez, mintha adnák a papírt, megkegyelmeztek neked. Olyan ez, mintha kinyitná valaki ezzel a képpel él, mintha egy dohos pince ajtaját, amiben ott sínlődtél, kinyitna valaki, és jöhetnél ki a fényre. Nyilván bántja a szemed, nyilván nem komfortos még először, de te azt mondod, hogy inkább ott maradsz lent. Mert mi van kint? Mi van a fényben? Olyan ez, mint amikor kinyitja valaki a csapdát, és te azt mondod, hogy nem, zárjuk vissza, majd én magamtól. Te nem tudod kinyitni. Dobja valaki a mentőövet, utolsóképp ígérem. És azt mondod, hogy nem, én ki tudok úszni az óceánból. De nem tudsz. Nincs rá erőd, időd, semmit nincs hozzá. Egy darabig tudsz. És aztán elmerülsz, és megfulladsz. És az Isten azt akarja, hogy ne maradj így lelkileg. Adtam a mentőövet, nem mondhatod, hogy nincs mentőöv, kapaszkodj bele. Ennyi a te dolgod, semmi más. Nem tudsz tenni semmit. Fogadd el. Szüles újjá, legyél új emberré azáltal, hogy elhiszed, hogy nem te neked kell beleszakadni abba, hogy mennybe jussál. Fogadd el, hogy én szakadtam bele abba, hogy mennybe jussál. Te csak hitben, a hit kezével, egy imádságban, egy csendes köszönömmel fogadd el ezt. Kapaszkodj bele, ne ereszd, ragaszkodj hozzá. Bízd meg benne, mert Jézus azt akarja, hogy ne maradj az ítéletben, ne maradj a sötétben. Hanem Jézus azért jött, hogy felmentsen, hogy lezárd magadban az elítélésedet, hogy Isten lelke szerint a szeretetjeként tekints magadra. Meghalt a kereszten a bűnöd egy ember testében. Így írja az apostol. És úgy olvasta testvérünk, hallhattátok, hogy olyanokat is ír, hogy ha testben gondolkozol, és te még mindig meg akarod feszíteni magad, meg másokat keresztre feszítesz, lehet, csak nem éred el a hatást. Az Isten azt mondja, hogy testben egy embert feszítettem keresztre, és ez mindenkinek elég, aki él vele, aki hisz benne. Aki nem hisz, az meg boldogulhat magától is, de én nem akarom, mert szenvedek miatta, hogy látom. Egy jó szülő szenved akkor, amikor a gyerekét látja szenvedni, ugye? Nem akarom, hogy szenvedjen. Nem akarom, hogy szenvedj, mondja ma neked az Isten. Hanem mit akar? Hogy elkezdhess lelki életet élni, hogy te már ne testben gondolkodj, hogy ha ezt megteszem, akkor Istenhez jutok, hanem Istenhez jutok. Jézus Krisztusért. Úgyhogy megteszem. Mennyiben más ez, ugye? Lehet, hogy nem jól fogom elmondani, pedig komolyan mondom, hogy gyakoroltam, testvérek. De még annyira gyerekként történt velem, én gyerekként nagyon sok korcsolya bajnokságot néztem, mert édesanyám nagyon szerette. És az ragadt meg bennem, hogy volt a verseny, amikor ugye a helyezésekért mentek a kűrök és a többi, de egészen más volt a gála. A gálára azok jutottak, akik nyertek, akik dobogósok lettek, akik valamilyen jó helyezést értek el. Na ez a különbség. Lelki ember, meg testi ember között. Mire gondolok? Nevezetesen arra, hogy nekem már nem azért kell küzdenem testi emberként, hogy valamilyen díjat kapjak, jutalmat kapjak a mennybe, vagy hogy milyen jutalmat fogok kapni majd a mennybe, hanem azért tudok örömmel és felszabadultan teljesíteni, mert már ott van bennem, hogy nyertem. Ráadásul nem is második lettem, vagy harmadik, hanem első lesz mindenki. És tudok úgy teljesíteni, hogy felszabadult vagyok, boldog vagyok, hálás vagyok, elégedett vagyok. Hogy tudom, hogy ez már tét nélküli meccs. Adja Isten, hogy így felszabadultan tudjunk hozzáfordulni lelki emberekként, hogy te az én atyám vagy. És hozzájönni a bajainkkal, a szégyeneinkkel. Testvérek, még ennyit bírjatok ki, hogyha ezeket elmondom, hogy a fényből, a sötétségből a fényre menni nem azt jelenti, hogy te onnantól kezdve, tehát lehet, hogy filmekben van ilyen, meg a mi képzeletünkben van ilyen, hogy én átmentem halálból az életbe, sötétségből a világosságra, akkor innentől kezdve, és akkor ott van az elvárás is, hogy hát akkor innentől kezdve nekem tökéletesnek kell lennem. Innentől kezdve, hogy ezt várjuk el a hívő emberektől is, ezt várjátok el tőlem is, meg mindenki mástól is, hogy onnantól kezdve az ember nem követel bűnt. Jó lenne, én is szeretnék. De majd a mennyben lesz ilyen. Akkor mit jelent ez, hogy kijönni a fényre? Nagyon érdekes, hogy itt a szó itt, amikor nem cselekszik igazságot, az nem ez a mi értékítéletünk, ez a morális, etikai igazság érzet, hogy na most akkor ő jót csinált, vagy nem csinált jót. Hanem azt mondja, hogy aki cselekszi a valóságot, mint igazságot. Mi a valóság? Igenis az, hogy én számolok azzal is, hogy vannak sötét dolgaim, de azt mindig kihozhatom az ige világosságába. De azt mindig odahozhatom az Úr Jézushoz. De már tudom, hogy jöhetek Istenhez bocsánatért. Nem kell tartanom attól, hogy mivel kell szembenéznem, amivel eddig nem bírtam egyedül. Lehet, hogy a szenvedélybetegség. Lehet, hogy az egy trauma. Lehet, hogy a haláltól való rettegés. Nem tudom, hogy neked mi a sötétséged. De lehet kijönni, és azt mondani, hogy én nem akarok ott vergődni. Nem akarok abban benne maradni. Istenem, te segíts nekem. Istenem, hozom a világosságodba. Megítél ez a világosság, leleplezi, hogy mi a baj. Nem szép, nem jó dolog rájönni arra, mikor felkapcsolják a villanyt, hogy mesztelen a császár. Nem jó arra rájönni, hogy rosszul nézünk ki. De legalább el lehet kezdeni tenni valamit ellene. De azzal, hogy kimondjuk a bajokat, szeretett házastársak, már tudom elmúlt házasság hete, de ennyit engedjetek meg. Azzal, hogy kimondja a feleséged a rosszat, azzal nem az van, hogy téged nem szeret, nem szeretné megbeszélni, kedves férfi kollega. Fordítva is oda, bátortalanul odafordulok a másik nemhez. Lehet, hogy amikor nem akarja megbeszélni, akkor meg már túl sokszor és túl bántóan próbáltad meg vele beszélni az igazságot, és nem mer kijönni a fényre a kollega. Adja Isten, hogy merjünk beszélni, párbeszélni, kedves férfiak és asszonyok, egymással beszélgetni a problémákról. Merjünk beszélni arról, hogyha probléma van a gyerekemmel. Nem ő a probléma. Jaj, nehogy azt társítsd. De valami nem stimmel. És ezt nem elleplezem, hanem azt mondom, hogy jó, ezzel foglalkoznunk kell közösen. És a leginkább természetesen hozom Isten elé imádságban. Jöhetsz segítséget kérni, és kivenni a részed a szabadulásból. Mert ez jelenti a fényre jönni. Megtehetné az Isten. És van, amikor meg is teszi, hogy elvág a rossztól hirtelen. Valami olyantól, ami addig megkötözött. De tudod, én azt látom, és nem is olyan régen ezt olvastam is valahol, hogy azért nem teszi, és azért munkás, még akkor is, hogyha könnyebb néha, de néha meg pusztítóan nehéz a fényben rájönni arra, hogy mi a sötétségem, és dolgozni vele, mert napról napra oda kell jönni segítséget kérni az Istenhez. De tudod, pont azért nem vág el az ösztöneitől, nem vág el a berögzött mintáitól egyből, hanem azt mondja, hogy dolgozzunk rajta. Fedezd fel, tagadd meg, hagyd el, bánd meg. Legyen benne részed, mert így átéled azt a csodát, hogy ez egyedül nem sikerült volna. Látom a küzdelmét, és köszönöm Istenem, hogy te velem voltál. Részesévé akar tenni az életed csodájának. Annak, hogy rendezd a kapcsolataidat. Hogy lásd világosan, mert ugye a fénynek ez is az értelme, hogy látom a következő lépést végre. Lehet, hogy csak annyit látok, de a következő lépést látom. Mert megmutatja az igében, megmutatja itt a közösségben, megmutatja a lelkipásztoron keresztül, a lelkigondozón keresztül, és megmutatja az életed eseményben, csak ugye figyelni kellene rá. Csak nézni, hogy hol a fény. És látni így a jövődet is. Az a szívem vágya, és ezzel zárom, hogy ne maradj ítéletben. Hogyha rád felmentő ítélet vár. Hogy ne ragaszkodj a magad dolgaihoz, hanem végre kezdj el ragaszkodni az Isten dolgaihoz az életedben. Kezd el keresni azokat egyáltalán. Ennek a ma nagy lehetősége itt van kiábrázolva, hogy megtöretett a teste, hogy kiontatott a vére az Úr Jézus Krisztusnak, azért, hogy neked életed legyen. Nem bánkódni kell emiatt, mert ő feltámadt. Nem elítélni kell őt, másokat vagy magadat, hanem egyszerűen venni az irgalmat. Most ez lehet, most ez szabad. Borulj le a kereszt alatt. Csendes imádságban folytassuk az igére való választ így a helyünkön. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy te meghalod a csendben elmondott imádságokat is. Lehet, hogy ez egy köszönöm volt. Lehet, hogy az végre egy hitben való újjászülető imádság volt, hogy igen, én ezt hiszem. Urunkat, hogy ne érzésekre hallgassunk, hanem higgyük azt, amit te elmondtál. Aki hisz a te nevedben, akárhogy érzi is magát, átment a halálból az életre, sötétből a világosságra. Nincs ítélet alatt már, és nem megy az ítéletre. Mert a te nevedben, a te életedben, a te személyedben el van rejtve hitben. És köszönjük, hogy így dicsőíthetünk téged, mint az élet, a feltámadás, az örök élet urát. Köszönjük, hogy az a reménységünk, hogy halandó testünket elnyeli az élet. Így kérünk téged, a gyászolóinkért. Kérünk téged azokért, akik szenvednek, akik krízist élnek át, akik lehet, hogy még ítéletként tekintenek, és lehet, hogy azt mondták el a csendben, hogy Uram, miért? Vagy azt, hogy Uram, nem tudok ezzel még mit kezdeni. Urunk, könyörülj rajtuk, segíts nekik. Kérünk, hogy láttasd meg velünk is őket, hogyha rajtunk keresztül akarsz segíteni. Lehessünk ott nekik. És Urunk, kérünk, hogy szent erőddel, vigaszoddal legyél hozzájuk közel, hogy láthassák, hogy van esély kimenni a fényre, hogy láthassák, hogy van esély megragadni az életet benned, és bízni abban, hogy te szereted őket, életen, halálon keresztül. Könyörülj rajtunk, hogy így forduljunk mindig hozzád. Először, vagy sokadjára. A te nevedért. Amen. Az Úr Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Most nem énekelni fogunk, hanem hónap utolsó vasárnapja révén, ahogy utaltam is rá az ige hirdetésben, is megterítettük az úrasztalát, tehát majd most a hirdetések következnek, már ezzel kezdve, és utána fogunk majd az úrvacsorára készülve énekelni. Hirdetem, hogy szombaton ravatal mellett álltunk meg, Somodi Julianna, született Radic Julianna testvérünktől búcsúztunk itt a temetőben, és hirdettük Isten vigasztalását, úgy, ahogy azt most is kívánjuk, hogy szent lelkével adja meg a gyászolóinak. Hirdetem alkalmainkat is. Mai napon a szokott rendszerint 3 órától, délután 3 órától konfirmáció előkészítő lesz, 16 órakor kisifire várjuk szeretettel a gimnazista, illetőleg a bekapcsolódó felsős, tehát a konfirmációra készülő korosztályba tartozókat. 17 órától nagyifi lesz, de igazából most egy áhítat lesz majd, és utána átalakul az ifi, és közösen szervezi nem csak a bibliakört, hanem azután már a filmklubot szervezik meg, erre hívjuk és várjuk a fiatalokat. És hirdettem azt is, hogy 9:30-tól ma is lesz online imaközösség, be lehet csatlakozni a gyülekezet honlapján elérhető linken. Hirdettem azt, hogy csütörtökön baba-mama kör lesz 9 órakor itt a gyerekvigyázó szobában. Hirdettem azt is, hogy bibliaóra lesz szokott rendszerint este 6:30 kezdettel a templomban, itt az üveges teremben. Pénteken 17 órakor házaskörre várjuk a párokat a templomba, és öröm hír az is, hogy van olyan testvér, aki felajánlotta a gyerekvigyázó szolgálatot, hogyha valakiben még van vágy, az szerintem a segítség mindig jól jön, úgyhogy ezzel lehet élni, nekem nálam jelentkezni ezzel kapcsolatban, és várjuk szeretettel a gyerekvigyázásra is az embereket, de hát leginkább, és azért nagy segítség, és köszönjük testvérünknek, aki felajánlotta ezt a kedves szolgálatot, mert a pároknak nagy segítség, hogy nem azt kell megoldaniuk, én a saját bőrömön is érzem, ugye messze mindenkitől, itt családtól, hogy nem kell megoldanom, hogy ki vigyáz a gyerekekre, hanem én tudok majd most először majd úgy jönni, hogy a feleségemmel, a gyerekek pedig jó helyen, jó kezekben lesznek felvigyázás alatt. Hirdetem azt is, hogy az irat terjesztéssel lehet élni. Ahogy mondtam, hogy van mindig idő és alkalom és lehetőség az igét tanulmányozni. Böjti időszakban vagyunk, amikor kiemelhetjük azt, hogy valamitől el lehet venni az időt, és azt az időt bele lehet forgatni akár az ige tanulmányozásba, az imádságba, az Istenre figyelésbe, az elmélkedésbe. Így hirdetem azt, hogy még van egy pár, hál' Istennek már csak pár darab kalauz, amivel napról napra lehet olvasni mindaz új szövetségi igét. 2 nagyobb, megtermettebb kifli ára az egész, úgyhogy ajánlom szeretettel a testvérek figyelmébe, aki még eddig nem élt vele. Hirdetem, hogy van egy nagyon jó áhítatos könyvünk is, az Igazság szabaddá tesz, amiből idéztem is most az Isten tiszteleten is, majd aki megveszi és elolvassa a mai napi takát, az láthatja, hogy hol idéztem. Jó? Úgyhogy ez is lehet. Egy pár példány van, úgyhogy élhetünk vele. Minden napra egy rövid ige magyarázat is. És hirdetem azt, hogy lesznek új énekes könyveink. Ezt tessék most már gondolatban tartani, és nem csak gondolatban, hanem be lehet szerezni az iratterjesztésben is, van egy pár darab ilyen új énekeskönyv, mi fogunk majd kitenni a padokra, de hál' Istennek sokan vagyunk. Én szeretném, hogyha évvégére megtelnének azok az üres helyek is, ezért tessék intézkedni, de már most is elég sokan vagyunk, hál' Istennek, úgyhogy nem lesz elég az, reménység szerint, amiket mi beszereztünk a presbitériummal, mint gyülekezeti forgatásra való énekeskönyveket, akinek szívügye, és aki szeret úgy jönni, hogy már azzal bizonyságot tesz itt a faluban, városban, ki minek hívja a településünket, hogy úgy jön, hogy ott van az énekeskönyv és egy biblia a kezében, akkor ehhez az énekeskönyvet itt be lehet szerezni az iratterjesztésben. Hirdetem azt is, hogy az adakozásra is van lehetőség. A persei adományok, ahogy hirdettük is, csak röviden, átalakulnak úgy, hogy majd előbb-utóbb céladományok lesznek. Ezt azoknak mondom, aki most van itt először, hogy nem kötelező, hanem ez a hála áldozata igazából, tehát nem várjuk senkitől se, hogy dobjon bele. Köszönjük, meg örülünk, abból majd épülünk, szépülünk majd. És akinek szívügye a gyülekezet sorsa és fenntartó, attól pedig kérjük azt, hogy ezt intézheti majd a presbiteri szobában ott hátul a folyosó végén. Illetőleg utalásban is lehet ezt pedig a honlapunkról tájékozódhattok erről. Az Úr Jézus szavait idézem, ahogy az apostol is ezzel kapcsolatban, hiszen ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Most pedig, miután azt kívánom, hogy az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, hirdetem nektek, hogy ne menjetek el, hanem gyertek a kegyelem királyi asztalához, venni a falat kenyérben és a korcsborban azt a mindennapi bűnbocsánatot, amiből élünk. A 459. dicsérettel fogunk most készülni erre, az Isten bárányára letészem bűnöm én, így kezdődik az énekünk, és énekeljük valamennyi versével.
Az Isten báránya
Nyugszom, Atya.
Gyertek fennállva fohászkodjunk. Istennek szent lelke, szállj le mireánk, s vezess el minket szent igéd és sákramentumod által a Jézus Krisztussal való közösségre. Amen. Hallgassátok meg, atyám fiai, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. részében, a 23. verssel kezdődően így. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti életetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért bűnvalló imádságban. Urunk, amikor szóban, tettben, mulasztásban, gondolatban vétkeztünk ellened, vétkeztünk mások ellen, akkor olyan sokszor megvalljuk, hogy maradtunk a magunk sötétségében. Szeretnénk most kijönni a te világosságodra. Szeretnénk most újra jönni hozzád, és köszönjük, hogy közben te nem szégyelsz minket világosság gyermekeinek hívni. Urunk, te nem szégyelsz felmagasztalni tanítványként, és azt mondani ránk, hogy ti vagytok a világ világossága. Te vagy az élet világossága, Jézus. És a te fényed az, ami ránk vetül, amit tovább tudunk sugározni, és amit megvallunk, hogy olyan sokszor a magunk sötétsége nyelt el, és nem mások javára használtuk. Könyörülj rajtunk, erősítsd meg velünk a szövetségedet, mert a falat kenyérben és a kortyborban áldott légy, hogy emlékeztetsz arra, hogy az irántunk való, örökké való szereteted rendületlen. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást a hitünkről is, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet testvéreim, én a ti hitetekben nem kételkedem, ugyanakkor anyaszentegyházunk állandó rendje szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre hitetek és meggyőződésetek szerint lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ez a legnehezebbik rész, a sötétséggel való szembenézés. Ha mégis az a válaszod, hogy hiszem és vallom, akkor vállalod, hogy szembenézel. Hiszem és vallom. Másodszor azt kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust, ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen, kegyelemből a Jézus véreinek érdeméért hitáltal megigazít. A világosság, ha hiszed, felelt, hiszem és vallom. Harmadszor azt kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, átvisz az ő örök dicsőségébe. Az új élet reménysége, világosság. Ha hiszed, felelt, hiszem és vallom. Negyedszer pedig azt kérdezem, mindezeket bizonnyal elhívve ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért, hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, szent lelke segítségével a bűnnel harcba szálltok, és már a jelenlevő világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. A világosságban való járás. Ha igen, feleld, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott és veletek együtt méltóságába iktatott szolgája, hirdetem nektek bűneink bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az ő szent fiáért mindannyiunknak. Mert megvan írva, aki hisz ő benne, nem megy az ítéletre. Amen. Most pedig, akik magatokat felkészítettétek, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép rendben. Azok kedvére, akik még nem lettek volna közöttünk, mondom, hogy nekem jobb kéz felől megyünk a bal kezem felé, és ugyanígy a karzatosokat pedig utána kérjük, hogy fáradjanak ide az úrasztalához. Várjuk meg egymást, ha pedig azt mutatom, hogy megállj, az nem ellened szól, hanem azért érted, hogy fel tudjuk tölteni borra a kenyérrel, amit fel kell. Kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk, Jézus Krisztus, az úrvacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá magatokban. Olvasom az igénket. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy lelepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánvalóvá legyen cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Javaslom, hogy az ige szavaival menj mindig Isten világosságára. Akkor is, amikor nincs úrvacsora, amikor nincs Isten tisztelet. Folytasd így az élet Isten tiszteletét. Most pedig gyertek fennállva, adjunk hálát Istennek a kegyelmességéért imádságban. Urunk, köszönjük, hogy ilyen egyszerű kijönni a világosságra, ilyen egyszerű elfogadni a fényt, ilyen egyszerű elfogadni a te irgalmadat és szeretetedet, mint ahogy nyújtjuk a kezünket, mint ahogy vesszük magunkhoz az úrvacsora jegyeit. Könyörgünk hozzád, hogy ilyen egyszerűen hadd kérjük és hadd kapjuk, hadd fogadjuk mindig, minden dolgaink között is. És köszönjük neked, hogy emlékeztetsz bennünket, köszönjük neked, hogy ott vagy nekünk, és kérünk téged, hogy hadd legyünk mi is ott, neked. Amen. Isten áldását mondom úrvacsoránk végén, de előtte énekeljük a 446. dicséretünk első versét, még így állva maradva. 446. dicséretünk első verse így kezdődik: Uram, bocsássad el népedet békével. Isten áldása így hangzik: abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Amen. Himnuszunkat énekeljük.